Eredményes élettalálkozó 2013. október 25-én, tiltott tudás 8. rész. Hála. Kegyetlen parancs.
Mondtam, hogy előről kell kezdeni. De ugye Attila mindent elkövetett, nézte, hogy mi nem stimmel. Imádkozunk még egyszer, hát ha az segít. Jól van, oké. Tehát, sziasztok! Nem kezdem harmadszor. Csak egyszerűen szeretem ezt a gondolatkört, a tiltott tudást, mert azt látom, hogy valódi segítséget jelent nekünk, valódi embereknek, és olyan segítséget, amely független a körülményeinktől. Nagyon-nagyon megtanultuk, hogy ha valamit előre szeretnénk vinni az életünkben, annak óriási ára van, ahhoz sok mindent kell megmozgatni, ahhoz sok mindent kell átrendezni. Nem bánjuk mi ezt, mert megtanultunk harcolni. Tudjuk, hogy a dolgoknak ára van, és feltűrjük az ingünk ujját, és nekiveselkedünk. Tudod, és most javítok az életemen, és így látom, ahogy ezt a hegyet kiskanállal át fogom hordani oda, hogy is akkor az jobb lesz. És nem félek ettől. És sokszor az igazi változások, az igazi megoldások az életünkre ennél sokkal-sokkal könnyebben jönnek. Valójában néha csak információ hiányunk van. Valójában néha nem is hiányzik az információ, már megvan, de nem hittem el, nem vettem komolyan. Sokszor csak egy új felismerésre van szükség, egy rácsodálkozásra, és egy dologra, amit úgy hívunk, hogy komolyan venni. Úgy értem, komolyan venni. Annyi mindent tudunk, amit nem veszünk komolyan, ami csak egyfajta salakként ott van az agyunkban, de a hétköznapokban nem hozunk döntést ez alapján. És ilyen módon semmi hasznunk belőle. Semmi hasz, mint abból a pénzből, ami a bankszámlán pihen, úgy, hogy soha nem fogok hozzányúlni. Annak a pénznek nincs gyakorlati haszna. És ez a sorozat valójában ilyen titkokat, ilyen kincseket leplez le. Olyan dolgokat, amiket ha megértesz, az életed nagyon rövid időn belül megváltozhat. Oké, nem azt akartam mondani, hogy azonnal megváltozhat. Megváltozhat azonnal? Igen, ha azonnal elhiszed. A baj csak az, hogy nagyon nehéz valamit, amit eddig nem hittünk, egyik pillanatról a másikra elhinni. Ezt érted? Ez igaz az üzleti életre, igaz a kapcsolatainkra, igaz mindenre. Azt mondom, hogy igen, tudom, de hiszed-e? Igen, tudok róla, de hiszed-e? Jó van, most mit kötekszel? Mit jelent ez, hogy hiszed-e? A hit az egy olyan szintű meggyőződés, ami azt a dolgot, amiben hisz, nem csak egyszerűen valóságnak fogadja el, de olyan valóságnak, ami alapján cselekedni is kész. A hitnek van egy olyan része, hogy tudás, ahol a tudás szintje az a meggyőződés, tehát nem csak egy remény, nem csak egy hát ha, azt naivitásnak, azt tippelésnek, azt feltételezésnek hívják. A hit nem erről beszél, a hit meggyőződésről beszél, olyan szintű tudásról, amelyet tények, bizonyítékok támasztanak alá, és amely alapján egy józan, felelős ember jogos döntést hozhat. De ez csak az egyik része a hitnek. A másik része az a bizalom, azaz a készség, hogy a meglévő meggyőződésem alapján cselekedjek is. Ha ez a része hiányzik, akkor a hitem gyenge, a hitem elméleti. És az, amiről itt ebben a sorozatban beszélünk, az abban a pillanatban megváltoztatja az életedet, amelyik pillanatban meggyőződéssel és bizalommal tudsz hinni benne. Ez néha időbe telik. És erről beszéltünk talán legutóbb, mert csupa zárójeles dologgal kezdem, de ezek fontosak, és utána belemegyünk a következő részbe. A modern embernek van két, nem tudom, hogy ez szokás-e, vagy inkább csak tünete az életének. Az egyik a passzív elme. Az, hogy bizonyos értelemben nehezünkre esik gondolkozni. Ezt nem tudom, észrevetted-e, hogy bemész a közértbe, és mondjuk rá van írva valamire, hogy 100 forint, de most 30% árengedmény. De nincs odaírva, hogy mennyi a 30% árengedménnyel az összeg. Most kicsit kemény vagyok. És nehezemre esik kigondolni, hogy az mennyi. 70 forint. Nem tudom, oké, hányan érezték ezt már? Most lehet, hogy egy túl egyszerű példát hoztam, de vannak élethelyzetek, amik egyszer csak azt várják tőled, hogy gondolkozz, és mintha lenne egy ilyen ellenállás. Hogy ez nehéz. Tudod, ez nehéz. Egyszer láttam egy embert egy áruházban, akinek kellett volna írnia egy három soros kis... Ő egy eladó volt, és egy vevőnek valami panasza volt, és egy három sorban le kellett volna írni, hogy a panasz rendben van, és hogy a vevő szolgálaton kicserélhetik a terméket. És ezt le kellett volna írni a három mondatban, és a fickót leverte a víz. Ideges lett. Írt oda valamit, nem tudta, hogy mit írjon, ki kellett volna gondolni, de abban a helyzetben, hogy ott álltak körülötte és nézték, tehát teljesen a fickó összeomlott, és az egyik vevő vette ki a tollat és a papírt a kezéből, és írt le valamit, hogy most ez nem, de oké, most azt mondjuk, hogy micsoda bunkó, tudod, de nem, ez egy általános jelenség, hogy az emberek, akik élnek bele csak úgy ebbe a világba, azok nincsenek arra bátorítva, hogy használják az agyukat. Nem csak nem egy csúcs szinten, de egy alapszinten sem. Passzív elme. Passzív elme. Oké? A másik, azok a gondolatminták, és erről én már sokat beszéltem, hogy ebben a passzív elmében bizonyos gondolatmenetek viszont ösvényt vágnak. Ösvényt vágnak a reklámok. Ösvényt vágnak a szokásaim. Ösvényt vág a feleségem, mert ő nagy ismétlés számmal hatékonyan viszi át az üzenetet, és tudod, egy hónap alatt átmegy, és akkor ott van egy ilyen, egy ösvény az agyamon. Mit nevettek? Nem. És azon veszed észre magad, hogy én csak ilyen vagyok. Én így gondolkozom. Én ebben hiszem. Ebben hiszek. Na de az honnan jött? Hát onnan, hogy van egy passzív elmém, amiben mások vágtak ösvényeket. És ezeken az ösvényeken a gondolatok könnyen végigmennek, és ezt hívod a saját véleményednek. Ez rémisztő. Ehelyett én azt mondom, hogy minden gondolatot, ami átmegy az agyamon, nekem, aki az életemet élem, nekem, aki a következményeit aratni fogom, felül kéne bírálnom. Például ma reggel fölkeltem, és rossz kedvem volt. Ezt értitek? Velem ez sose fordul elő. Kimondottan rossz kedvem volt. Érted? Na most, hogyha van egy passzív elmém, akkor ezt csak egyszerűen elfogadom tényként, és élem a rossz kedvemet. Hagyom, hogy az érzelmeim is kifejezzék, hagyom, hogy további gondolatok hozzátapadjanak az első kis hógolyóhoz, ami elindult lefelé a lejtőn, hogy aztán egy hólabda, egy hóember, és a végén egy lavina legyen belőle. Mert, és mondjuk azt, hogyha ez a rossz kedv, ez mondjuk nem először fordul elő velem, hanem mondjuk rendszeresen fordul elő velem, akkor már van egy ösvény is, ahol a rossz kedvem akadálytalanul legurulhat, míg a végén elviszi az életem faluját, völgyét, városát. De hála Istennek, az elmúlt néhány évben Isten tanított arról, hogy ne legyen passzív elmém. Úgyhogy többnyire megkérdezem azokról a gondolatokról, amik így átgyalogolnak az agyamon, hogy te ki vagy? Hello? Hí, de csúnya vagy! Te mi azt ezt keresel itt? Hogy kerültél ide? Hol az útleveled? Ugye te van jogod itt lenni? Magyarázd el nekem, hogy miért van jogod itt lenni. Mondd meg nekem, te rossz kedv, hogy milyen alapon van, vagy itt. Milyen alapon mondod meg te nekem, hogy mit csináljak ma. Mondjad. És többnyire ilyenkor csend van. Nincs mit mondania. Nincs mögötte ok, nincs mögötte érv. Vagy van egy érv, van egy ok, amely nem helyén való, nem igaz, nem felel meg a tényeknek a súlya, a mélysége, nem elég nagy ahhoz, hogy tényleg megengedjem neki, hogy most uralkodjon. Úgyhogy az egyik bajunk a passzív elme. És amikor ezen változtatok, amikor elkezdem tudatosan uralni a gondolataimat, és ez ilyen hülyén hangzik, mert ez meg ilyen túl erősnek tűnik, nem? De legalább elkezdek törődni vele, amikor elkezdem felismerni, hogy van lehetőségem befolyásolni, hogy mi történjen az érzelmeimmel, a gondolataimmal, mi történjen odabent, az a szabadulás első lépése. Amitől nehézzé válik az, hogy attól, hogy egyszer gondoltam azt, hogy nem akarok depressziós lenni, attól az ösvény még nem tűnik el. Rendben van? Értitek? Az ösvény még mindig ott van. Sokszor kell az új gondolatot gondolni ahhoz, hogy a természetes, az ösvényen könnyen járható út helyett az új, de jobb, általad választott, általad nagyobbra értékelt új utat választ. Sokszor kell dönteni. A király nem egyszer uralkodik, kimondja a parancsot, és onnantól élete végéig úgy van. Ugye ezt mi férfiak szeretnénk a feleségünkkel csinálni, tudjátok ezt a régi viccet, hogy drágám, már mondtam neked az esküvőnkön, hogy szeretlek, majd hogyha változik valami, szólok. Ez az asszonyoknál sem működik, és az életben sem működik. Nem egyszer kell neki elmondani, hogy szeretem, hanem valamilyen furcsa módon minden nap szeretné hallani, sőt minden nap többször. És ugyanígy, egy döntés, amely mellett ki akarok állni, azt a döntést nekem naponta többször, sőt, sokszor folyamatosan életben kell tartanom. Szia, Tibi! Megpróbáltál Beslit szólni, nem jött össze. Nem baj. Szia, Tibi! Oké. Úgyhogy ennyit bevezetőnek. A tiltott tudás, mert az előző volt, a tiltott tudás sorozatban tanult, vagy tárgyalt gondolatok elvileg azonnal segíthetnének az életünkön. Amiért nem segítenek azonnal, az, hogy nem tudjuk őket elhinni. Nem tudjuk őket azonnal fölvenni, föltűzni a zászlónkra, és döntést hozni mellette, illetve a gondolat mintáink sokszor csak egyszerűen mások. De ha megtanuljuk ezeket az elveket szokás szinten gondolni, ezeket az elveket igazán hinni, és lásd a hitnek az előbb adott definícióját, akkor ezek az elvek tényleg megváltoztatják az életünket. Úgyhogy a siker szerelmes, nem. Miért mondom, oké, lehet, hogy ezt hallgassátok újra a siker szerelmesei sorozatot, mert ezt most már harmadszor mondom. Ez ennek valami oka van, igaz? Oké. Tiltott tudás. A legutóbbi részben egy olyan fogalomról beszéltünk, amely a gyógyírnek az egyik legerőteljesebb része. És Efézus 5:20-ból olvastunk. És ezt fogom folytatni, muszáj folytatnunk. Oké, mi is a csapda lényege? A lényeg lényege? A hiánygondolkodás. Hogy azt hiszem, hogy nincs nekem. Miközben, ha azt az egyszerű tényt el tudom fogadni, és ezt nem mindig könnyű elfogadni, hogy van Isten, aki egy hihetetlen sztoriban elmesélte, hogy ki ő nekünk, és mi ő nekünk. És ez a sztori annyira megdöbbentő, annyira lenyűgöző, annyira mindent felüluraló, hogy meg kell, hogy változtassa azt az alaptézisünket, hogy nincs nekünk. A kultúránk, a neveltetésünk, de a társadalmunk jelenleg egy hiány gondolkodásra bátorít minket. Minden reklám, minden üzenet, minden karrierterv, minden iskola arról beszél, hogy mit nem tudsz, mit nincs, mit kell megszerezned, miért kell megharcolnod azért, hogy azt az életet élhesd, amit mindig is vágytál élni, vagy amit élni érdemes. Ez egy alapvető hiánygondolkodás, ami most ne azt nézzük, hogy igaz-e vagy sem, de mindenképpen egy vágányt állít a gondolkodásmódban, mégpedig egy olyan vágányt, amely önpusztító. Ugye nincs nekem, ez az első gondolat. Mivel nincs nekem, ezért tele vagyok kívánsággal. A kívánság az egy követelőző vágy. A vágyjal nincs baj. A vágy egy csodálatos dolog, a baj a követelőzés. A követelőzés azt mondja, hogy az életem nem lehet teljes, ha ez meg ez nem teljesül. Na most, ha ez az ez meg ez olyan dolog, ami nem biztos, hogy teljesül, sőt, lehet, hogy nem is kell teljesülnie, vagy lehet, hogy teljesül, de később, akkor az a követelés, amely az élet teljességének a feltételéül szabja a vágy teljesülését, azonnali frusztrációra, azonnali csalódottságra és azonnali boldogtalanságra ítél. Én nem lehetek teljes ember, bocsánat a kiabálásért, de én nem lehetek teljes ember, amíg nincs meg az új kocsim. Mikor lesz meg az új kocsit? 3 év múlva. Gratulálok, akkor tönkretetted a következő 3 évedet. Nem. De igen, mert azt mondtad, hogy nem lehetsz teljes ember addig, amíg egy olyan feltétel nem teljesül, ami most nem teljesülhet, majd csak 3 év múlva. Rátettél a következő 3 évedre egy boldogtalanság pecsétet azzal, hogy feltételül szabtál egy körülményt, ami még nem teljesül. És most az autó lehet, hogy egy buta példa volt. Neked valószínűleg vannak sokkal gyakorlatiasabb, sokkal jobb, sokkal valóságosabb, sokkal közelibb, sokkal hihetőbb ilyen példáid. A kívánsággal az a baj, hogy követelőzéssel fordul olyan kategóriákhoz, amelyek sokszor nem, egyáltalán nem most, teljesülnek, vagy ha teljesülnek is, nem hozzák azt az előnyt, azt az örömöt, ami miatt fordultunk felé. Azt mondom, hogy az életem teljes lesz, ha meg lesz az autó. Megvan az autó, és mekkora szívás, az élet nem lett teljes. 3 évig gyötörtem magam, hogy most végre boldog legyek, és most végre boldognak kéne lennem, és nincs benne ott, amit vártam tőle. És azt mondtuk, hogy a kívánság helyett a kérés lenne a jobb hozzáállás. A kérés azt mondja, hogy igen, én szeretném azt az autót, de nem szabom az életem feltételéül. Ha meg lesz, örülni fogok neki, de addig pedig élvezem mindazt, ami van. Aztán beszéltünk a keresztről, ami egy nagyon szélsőséges és nagyon brutális gondolat. Nagyon sokat beszéltünk róla, most össze se fogom foglalni. De a lényeg az az, hogy ahhoz, hogy a mai napban szabadon élhessek, ahol sokszor meg kell tagadnom önmagamat, sőt, egy olyan mértékben kell ezt megtennem, hogy akár a halálra is kész legyek. Ez egy elég szélsőséges gondolatnak tűnik, de csodálatosan működik. És igazából Jézusnak ez az egyik legalapvetőbb tanácsa. Azt mondja, hogy ha én utánam akarsz jönni, tagadd meg magad, és vedd fel a keresztedet naponként. Azt mondja, hogy aki meg akarja őrizni az életét, az elveszíti, aki pedig elveszíti az életét, én értem, az örök életre őrzi meg. És nagyon óvatosnak kell lenni, hogy hogyan értelmezzük ezt a szöveget, de ha most egy lelki gyakorlat szintjén értelmezzük, akkor azt mondjuk, hogy ez arról szól, hogy az összes furcsa gondolatot, ami van bennem, azt a rengeteg ösvényt, ami húz engem erre, húz engem arra, aminek egy jó részét nem én választottam, ami valahonnan jött, és ami az egyik olyan teher, ami megkeseríti az életemet, azzal én szakítok. Mint hogyha egy tiszta lapot vennék elő minden nap. És azt mondom, hogy erre a lapra csak olyat írok föl, amiben tényleg hiszek, Nem olyat, amit tegnapról hoztam, amit valaki más adott nekem, amit a kultúrámból örököltem, hanem tiszta lappal kezdem a mai napot. De ne olyan nehéz tiszta lappal kezdeni, mert tegnap még benne éltem abban, amiből menekülni akarok, és ezért mondja Isten azt, hogy oké, akkor légy kész a halálra. A halál elválaszt téged attól, ami elől menekülni akarsz, még pedig végleg. Van egy tartozásom. Mennyivel tartozol? 4 milliárddal. Kinek? A maffiának. Az nem jó. Oké, mert még egy banknak az még elmegy. De a maffiának az nem. Tudod, ők levágják a lovam fejét, és berakják az ágyamba. Milyen érzés? Nagyon rossz érzés. Rettegek. Most figyelj! Ha meghalsz, szabad vagy az adósságtól? Tudom, morbid a példa, de csak gondold végig. A halott ember szabad az adósságától. Úgyhogy, ha most egy picit leegyszerűsítem tényleg a lelki gyakorlat szintjére, akkor igazából Isten azt javasolja, hogy légy kész egy olyan mértékben szakítani a tegnappal, ami egy szélsőséges mérték azért, hogy egy új mát élhess. Egy tiszta mát élhess. Egy olyat, amiben csak olyan dolgok vannak, amiben te tényleg hiszel. Most persze, hogy miben érdemes hinni, majd mindjárt beszélünk róla. És utána a következő, és itt álltunk meg, az a hála. Mi volt az alapvetés? Az, hogy nincs nekem. Nincs nekem. És az elmémnek megvan az a képessége, hogy arra fókuszáljon, amilyen nincs. Van egy ilyen az agyunkban, retikulális aktivátornak hívják. Ha fehér Suzuki-d van, akkor egyszer csak azt veszed észre, hogy az utakon tömegével nyüzsögnek a fehér Suzuki-k. Miért? Mert az agyad valahogy kiszűri őket, észreveszi őket. Amikor a feleségem terhes lett, az utcán nyüzsögni kezdtek a terhes nők, úgy értem. Honnan jöttek ezek hirtelen? Itt mindenki babát vár! Nem, eddig is ott voltak, csak én nem láttam őket. És egy nagyon furcsa módon a mi lelkünk, ha jól tudom, ez egy statisztika, 7-szer könnyebben veszi észre a rosszat, mint a jót. Van egy nagyon negatív arány a lelkünkben, 7:1 a rossz felé. Alapvetően arra vagyunk beállítva, hogy hiányban gondolkozzunk. Nincs nekem, ez hiányzik, az hiányzik, ez kéne, az kéne. És Isten ad egy zseniális tanácsot, azt mondja, figyelj, de ez csak nem igaz. Nem igaz azért, ad egy, nem, ebben most nem megyek bele, ez csak nem igaz, és hidd el, hogy sokkal kevesebb dolog hiányzik az életedből, mint ami már megvan. Ha látnád azt, ami megvan, elkezdenéd számba venni azt, ami megvan, akkor minden nap ünnepet ülhetnél. Hogyan vehetném számba azt, ami megvan? Adok egy trükköt, jó? A trükk nem értem van, Isten mondja, adj hálát. De ne azért, mert én olyan, tehát most csak ezt, téged szeretlek, adj hálát magad miatt, a te javadra. Na és ez mire jó? Tudod, a hála az egy kicsit, oké, észrevettétek, hogy van egy ilyen furcsa, ilyen negatív zönge benne, így a modern ember számára. Aki hálás, az minthogyha gyenge lenne. Aki hálás, az nem macsó. A hálás az valaki, aki kapott valamit. Ingyen. Nem egy hő. Tehát ugye nem egy... Tudod, a gyenge ember hálás. Jó, és ez talán egy picit szélsőséges, de csak gondolj bele, hogy neked nem sikerült, neked nincs, valakitől megkapod, és akkor hálás vagy érte. Sokkal jobban szeretném azt, hogy én erős vagyok, én megcsináltam, megszereztem, és ha én szereztem meg, akkor nem kell érte hálásnak lenni. A modern emberhez ez a gondolkodás közelebb áll. Mert abban a rémképben él, hogy ő megszerezheti az élete legfontosabb dolgait, hogy ő megharcolhat érte, és akkor vagyunk megint abban a spirálban, amiről beszéltünk. De Isten most nem azért mondja, nem azért adja a hála, úgymond tanácsát, hogy mert ő adott neked valamit, és te köszönd meg azzal, hogy hálát adsz. nem a helyedre akar parancsolni, légy hálás, hanem azt mondja, hogy figyelj, mutatok egy trükköt, amin keresztül gazdaggá válsz minden nap, minden pillanatban. És a trükk az ez, adj hálát, de semmiképpen se képmutatásból, ezt mondtuk legutóbb. A hála csak akkor jár, ha van miért hálát adni. Úgyhogy a következő a feladat. Nézz körül az életedben, és keresd benne értéket. És ha találsz egy értéket, azt emeld fel akkorára, amekkora. Nekem például van egy feleségem. Van egy feleségem. Csodálatos feleségem van. Az én feleségem valaki, akiért én hálás vagyok. Gyerekeim vannak. Gyerekeim vannak. Hálás vagyok értük. Ide kocsival jöttem. Hálás vagyok érte. Van rajtam ruha. Hálás vagyok érte. Ez itt egy sportcipő. Hálás vagyok érte. De hát Sanyi, ezek természetes dolgok. Jó, akkor szabadulj meg a természetes dolgoktól. Ha nem tudsz érte hálás lenni, ha azt mondod, hogy nincs igazi értéke, akkor dobd ki. Akkor dobd ki. Vagy dobd ki, mert nincs értéke, szabadulj meg tőle, vagy vedd észre, hogy a gondolkodásmód, amely relatívvá teszi valaminek az értékét, hazudik. Figyelj, most mondok egy nagyon fontosat, ezt eddig még sose láttam. Figyelj, annak, hogy van rajtad ruha, annak nem relatív értéke van. Ezt érted? A relatív érték a következőt jelenti. A rajtam lévő ruha nem divatos, ezért értéktelen. A modern ember az én gondolkodásom szerint akkor lennék hálás a ruhámért, hogyha a legújabb divat szerinti, legspécibb márka szerinti, legtutibb ruha lenne rajtam. És ezt a viszonyítási rendszert én állítom föl. Azt mondom, hogy a ruhának csak a divathoz mérten van értéke, ilyen módon az értéke relatív, a pillanatnyi divat hullámhoz kell igazítanom. A ruhának en bloc nincs abszolút értéke, azaz a divattól független értéke. Ezt csinálja a világ ma. Mindig mindent valamihez viszonyítunk, és a viszonyításban a lécet mindig egyre magasabbra tesszük. Ilyen módon azoknak a dolgoknak, amik csak úgy vannak, nincs értéke, csak a többnek, nagyobbnak, újabbnak van értéke. Jó, de ez nem igaz. Ez nem igaz. Lehet, hogy a divat egy hozzáadott érték a ruhához, de a ruhának van egy abszolút értéke is. Ezt érted? Tudod, hogy miből jössz rá, hogy van egy abszolút értéke? Abból, hogy lehet, hogy most olyan ruha van rajtad, amire a divat alapján nem vagy büszke, de ha most leráncigálom rólad, az utolsó darabig azonnal rá fogsz jönni az abszolút értékére. Mesztelen leszel, szégyent fogsz érezni, és fázni fogsz. Ezt érted? A dolgoknak van abszolút értéke. És itt mondom a lényeget, amely sokkal nagyobb az általunk választott relatív értéknél. Ilyen módon azok a természetesnek vett dolgok, amik csak egyszerűen körülvesznek érte téged, óriási értékek, hogy van hol laknod. Van, hányatoknak van hol laknia? Én ma reggel találkoztam egy barátommal, neki nincs hol laknia. Ide jön péntek reggelente, ha tudok, segítek neki, ha nem, nem. Ő tizenvalahány éve ismerem, neki tizenvalahány éve nincs hol laknia. Olyan sebek vannak a lábán, hogy nem csak a zokni ragad bele, hanem a nadrágja is. Egy merő seb az egész lába. Nem alszik éjjel, nincs hol, meg ha lefekszik valahol, fél, hogy kirabolják, vagy megverik. Tizenvalahány éve nincs hol laknia. Jó, most tudod, ha ő tehet róla, ki tehet róla, senkit, most ez nem érdekes, ki tehet róla. Van-e értéke annak, hogy neked van hol lehajtani a fejedet? Ezt mondd meg nekem. Erről beszélgetünk a feleségemmel, hogy figyelj, néha panaszkodunk. Panaszkodunk olyan dolgok miatt, amik miatt nem lenne szabad. Baj van a gondolkodásmódunkkal. Miközben bizonyos értelemben úgy élünk, mint a királyok, megraboljuk magunkat attól az örömtől, hogy élvezzük mindazt, amiben élünk. Ezt érted? A teher, amit a modern ember hordoz, az egy olyan, amely megrabolja őt a pillanattól, az értékeitől, attól, amilyen van, azzal, hogy valami másra vágyik, azzal, hogy nem veszi észre a meglévő értéket, azzal, hogy nem veszi észre a meglévő értéket. Mondom, figyelj, Jancsi, képzeld el, hogy kitörne a háború. Hát ez nem történhet meg. Figyelj, pár éve megtörtént tőlünk egy pár száz kilométerre. És nem egy kis pályás, háromnapos kis csetepaté, hanem olyan, ahol volt népirtás, ahol vannak tömegsírok, ahol vannak lebombázott városok. Nem, pár éve itt a szomszédban volt egy háború. Amikor a határ közelében lehetett hallani az ágyudörgést. Mi meg mentünk Görögországba, azt hiszem, oda mentünk nyaralni. Azt arra mentünk, ott rövidebb volt, és megközelítettük. Vegyünk nyaralni. Kis happy életünkben. Oké, ha a háború itt tör neki, és ne erőszakolják meg a feleségedet, ne öljék meg a gyerekedet. Csak bombázzák le a házadat. És ne csak a tiédet, hanem még 2 millió emberét Magyarországon. Fogjon el a víz, és fogjon el a kaja. És legyen még mindig tél. 2 kis gyerekkel, egy nagyfiúval, egy feleséggel ott állnánk az érdi erdőben. Azért az erdőben, mert ott nem találnak meg olyan könnyen. Azzal, ami rajtunk van. Pizsamagatya, egy kabát, 2 takaró, egy üveg víz. Eltelt 1 hónap, 2 hónap, minden reggel, amikor fölébreztem a gyerekemet, akkor remélem, hogy még fölébred, mert már fagy van, hideg van. Oké? De ezek nem reális gondolatok, nem azok? Nagyon tisztán mutatják az abszolút értékét annak, amink van. Ezt érted? A hálaadás egy olyan trükk Isten részéről, amely minden nap végig gondoltatja veled a dolgok abszolút értékét. Mert elcsúszunk, a gondolkodásunk elcsúszik a divatban, a kultúránkban, a reklámzajban, elcsúszik afelé, hogy nem jó, ami van, nem elég, kevés, ahhoz, hogy én élhessek, több kell, több kell, több kell, és csak egyszerű, tiszta tény, hogy az élet teljességéhez nem kell több. Hogy azok a dolgok, amiket hozzáragasztunk, amit az életünk feltételéül szabunk, valójában nem azok. Valójában arra vannak kitalálva, hogy elvegyék a fókuszt arról, ami van, és gazdag ember létedre szegénynek hidd magad. Hogy olyan ember létedre, aki ma azonnal elkezdhetne örülni az életnek, keserű légy azzal, hogy vágysz valami után, amit nem érhetsz el. Vagy amit ha elérsz, és ez a legsötétebb, nincs benne az, amit vártál tőle. Nem azt mondom, hogy ne legyenek céljaink, nem azt mondom, hogy ne törtessünk, de azt mondom, hogy ne hagyjuk magunkat kirabolni. Mert én meg akarom hódítani a világot, de amíg hódítom, addig élni akarok. És én ma élhetek, és a mai életemhez, bocsánat, nem hiányzik semmi. És miért? Neked mindened megvan? A nagy tüdőt van meg. Isten megmondja, tényleg megmondja, hogy a teljes élethez mi kell. És hidd el, sokkal kevesebb, mint amennyi a mi listánkon van. A hálaadás egy olyan lelki trükk, egy olyan gondolkodásmód, amely kiszed a hiány gazdálkodásból, a hiány gondolkodásból, és azt mondja, ne legyél képmutató, nézz rá valamire az életedben. Van értéke? Van vagy nincs? Mondd meg te, van értéke? Mondd meg, van? Ha van értéke, akkor az értéke szerint adj érte hálát. Mondd azt, hogy basszus, köszönöm, hogy ma megehettem egy vajas zsemlét reggelire. Ha nem ehetek vajas zsemlét, akkor most éhes lennék. Az se olyan nagy dolog, de köszönöm a vajas zsemlét. Hálás vagyok érte, elismerem az értékét, és ilyen módon gazdagabbá váltam. Vagy ha valaminek nincs értéke, ha igazán nincs értéke, akkor kezd el kidobni. Akkor dobd ki. Nem jelentenek a barátaid semmit, szabadulj meg tőlük. Nem jelent a házad semmit, költöz ki az utcára. Nem jelent a kocsit semmit, nincs értéke. Hálátlan vagy? Add nekem. Ez jó volt. Én majd nagyra értékelem. Érted a trükköt? Érted, hogy miről beszélünk? Rohadt fontos. Na de ha én mindenért hálás vagyok, akkor céltalanná válok. Tényleg csak az ember tényleg csak akkor csinál valamit, hogyha muszáj neki? Tudjátok, nincsenek más motivációk, nincsenek igazi, hogy mondják, nemes, ez az nemes célok, nemes okok, nemes motivációk, amik lehet, hogy sokkal messzebbre röpítik az embert, mint az önző kívánságának, egy becsapottságnak való engedés. Élni akarok, és ahhoz kell ez, meg az, meg amaz. És közben nem kell. Úgyhogy ez a trükk. Vegy számba a javaidat, és adj értük hálát. És tudod mit? Olyan sok van belőle, nem jutsz a végére. Reggel elkezded, még úton vagy a munkahelyedre, már dolgozol, és még mindig csak számolod, még mindig csak van benne érték. Jó, de van benne rossz is. Például a főnökömből elegem van, a főnökömnek olyan hülye szokásaim, hát akkor lépj ki. Hát azért nem. Hoho, miért nem? Mert azért van benne valamilyen érték. Na tessék, na azért hálát lehet adni. Persze nem mindig hófehér a képlet, de ha a mérleg elbillen valamerre, akkor köszönöm. Ha pedig a másik irányba billen, akkor meg tényleg hozz egy döntést. Akkor szabadulj meg tőle. És az előbb ezt mondtam cinikusan, hogy az értéket kipiszkáljam belőle, de most pedig mondom igazán, mert ha minden igaz, szabad emberek vagyunk. És hogyha van az életedben valami, ami szerinted nem oda való, lehet, hogy van szabadságod rá, hogy tégy ellene. Nem vagy kiszolgáltatott, nem vagy gyerek, nem vagy áldozat, hozz felnőtt döntést. De ha a döntésed az, hogy maradok, akkor ott volt egy érték, ami miatt maradtál, és azért még mindig hálát adhatsz. És akkor nem tudom, meddig bírjátok még, de íme a gondolat. Efezusiakhoz írt levél, 5. 20. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának. És itt megállok egy pillanatra. Ezt legutóbb is mondtam, megismétlem. A hálaadásnak egyetlen egy esetben van értelme. Ha van miért hálát adni. A hálaadás koncepciója feltételezi a valódi értéket. És az előbb nagyon röviden említettem, hogy a valódi érték abból jön, hogy létezik egy Isten, aki mindent nekünk adott. Róma 8.28 azt mondja, hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, ez Isten. Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Vagy 2 Péter 1, ahol azt olvastuk, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Mindazzal, ami kell ehhez az élethez, és mindazzal, ami kell az örökké valósághoz. Isten egy ajándékozó Isten. A Bibliának az egyik kulcs gondolata a kegyelem, amely nem csak annyit jelent, hogy valaki, aki vár a kivégzésére, kegyelmet kap és nem végzik ki, hanem a kegyelemnek az eredeti értelme a görögben a káris szó alapján meg nem érdemelt jó téteményt jelent, tehát egy sokkal nagyobb kör. Igaz az, hogy amikor egy halálra ítélt a királytól kegyelmet kap, az kegyelem, azaz ez egy jó tétemény, amit nem érdemel meg, de valójában a kegyelem szó nem csak a büntetés végrehajtásra érvényes, hanem az egész skálára, minden ajándék, ami úgy jön, hogy meg nem érdemelt, az kegyelem. És ilyen módon a Biblia kulcs gondolata a meg nem érdemelt ajándék. Isten egy ajándékozó Isten, aki nekünk, akik nem érdemeljük, odaad mindent, ami fontos. Szeret minket. És Róma 8.28 ezt mondja, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, és ez az evangélium, igaz? Ez a Biblia kulcs üzenete. Az evangélium nagyon egyszerű. Jogilag sarasak vagyunk Isten előtt, bűnösök. Ami azt jelenti, hogy van egy jogi elmarasztalásunk Isten előtt. Isten jó, Isten szeretet, Isten azt mondja, hogy az én világom maradjon is ilyen, én pedig hazudok, félek, lázadok, parázna vagyok. Ugye, ezek olyan dolgok, amik a mai világban már normálisak, de Isten világában ezek céltévesztésnek minősülnek. Egyébként a miénkben is azok, csak annyira elfásultunk már, annyira elfelejtettük már, hogy mi is a jó, hogy alig tudunk különbséget tenni jó és rossz között. És Isten azt mondja, hogy oké, ez egy valós jogi probléma. Ez a tény, hogy bűnös vagy, elválaszt tőlem, de én rendbe hozom. Emberré leszek, fiúként megszületek, leélek egy tökéletes életet, és az emberiség minden bűnét magamra veszem, és én elszenvedem a bűn jogos ítéletét, a jogos büntetését. Meghalok. Ez történt 2000 éve a Golgotai kereszten. Jézus Krisztus, a testé lett Isten, az emberré lett Isten, meghalt az emberiség bűnéért. És ilyen módon Róma 8.28 verse érthető. Hogy? Róma 8.32. Köszönöm szépen. 28-ban minden a javára van annak, aki az Isten szereti. Köszönöm szépen. Tehát Róma 8.32. És azt mondja, hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, azaz rendbehozott mindent. Mindent, a leglényegesebb dolgot. Úgy értem, zuhanok, el vagyok veszve. Ő ezt rendbe hozta, hogyan? Kegyelemből, ajándékba adta, nem várt semmit. Ő eljött, leélt egy tökéletes életet, meghalt a bűneinkért. Valódi esemény Isten valóságában. És ezt mondja, figyeljetek, és ez hihetetlen. Ha ezt megtettem, hogy ne tennék meg minden mást is? Ha őt odaadtam, hogy ne adnék vele együtt ingyen mindent? Persze, hogy odaadom. Persze, hogy odaadom. Az az ember, aki nem hisz Istenben, teljes természetességgel gondolkozik hiányban. Mert csak ő maga van az emberek körülötte, de nekik sincs. És ha én csak magam vagyok, és néhányan körülöttem, látom, hogy milyen kicsi az erőnk. Milyen kicsi az erőnk arra, hogy rendbe rakjuk az életet. Tényleg nincs nekem, tényleg küszködnöm kell, tényleg harcolnom kell. De ha van egy Isten, aki mindenható, aki mindenek felett való, és aki ennyire nagylelkű, és ennyire jó hozzám, akkor egyszer csak nagyon is mély alapja van a hálának. Akkor egyszer csak ránézek arra, ami van az életemben, és azt mondom, hogy ezt Isten adta nekem. És ha valamit ő ad, akkor ezt kivehetné el. Ha ő adta ezt, és megígérte, hogy ad még sokkal többet is, akkor örülhetek az ajándéknak. Akkor megállhatok egy pillanatra, és örülhetek az ajándéknak, örülhetek az életnek. Akkor lehetek hálás. És ezt mondja itt, adjatok hálát az Istennek, az Atyának, és ez az a gondolat, amivel viszont most folytatnám, mindenkor, mindenért. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. És nem tudom, hogy sikerül-e ezt most elmondani. Nem tudom, hogy van-e még időnk rá. De ez két nagyon szélsőséges szó. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért. Ezt a legtöbb bibliatanító leszokta tompítani. Hát ezt nem úgy értik. Mindenkor az működik, de nem mindenért. Valahogy úgy magyarázzák, hogy amikor valami tragédia történik veled, eltörik a lábad. Azért nem lehetsz hálás, hogy eltört a lábad. De miközben eltört a lábad, még mindig van hol laknod, még mindig fel van írva a neved Isten könyvébe, azaz örök életed van, még mindig igaz Isten minden ígérete, még mindig van családod. A lábad eltört, ezért nem lehetsz hálás, de közben nézhetsz olyan dolgokra, amikért még hálás lehetsz. Hallottátok már ezt így magyarázni? De ide nem ez van írva, fiúk, lányok. Ide nem ez van írva, ide az van írva, hogy adjatok hálát mindenkor, mindenért. És ez egy picit, ez egy kegyetlen utasításnak tűnik. Szóval figyelj, eltöröm a lábam, és te még azt várod tőlem, hogy legyek érte hálás is? Nem? Egy kicsit így ezt bírjuk gondolni. Hogy micsoda Isten vagy te, hogy történik velem valami rossz, és akkor engem egy olyan pitizős helyre akarsz tenni, ahol én jó fiúként, ja, épp eltörted a lábamat, de azért köszönöm. Hogy valahogy így reagálok? De ez csak egy magyarázat. És szerintem nem az igazi magyarázat. Figyelj! Ha Isten mond valamit, akkor ő azt csak azért mondja, mert annak valóság alapja van. Isten soha nem vár képmutatást, soha nem vár csalást, soha nem vár nem valódi dolgokat. Ezt érted? Tehát ha ő azt mondja, hogy adj hálát mindenkor, mindenért, annak egyetlen egy alapja lehet, hogy ez jogos. Viszont ha ez így van, akkor nekem a gondolkodásmódomat sokkal alapvetőbben kell megváltoztatni, mint azt én gondoltam. Mert akkor ez azt jelenti, hogy ami az életemben történik, mindennek van értéke. Ezt értitek? Mindennek van olyan értéke, ami méltó arra, hogy számításba vegyem, felemeljem és megemlékezzek róla. Mindennek. Akár egy tragédiának is. Igen. Ja, de ez hogy lehet? Hát úgy értem, figyelj, ez nem így működik az élet. Annak az embernek, aki egyedül van, tényleg nem így működik az élet. És most megyünk Róma 8, 28-hoz. Nem. 32-től most 28-hoz. Igaz? Most tényleg 28-hoz megyünk. Hogyan lehetséges az, hogy Isten joggal mondhatja, hogy adj hálát mindenkor, mindenért. És Róma 8. fejezet, Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetéhez lapozunk, és a 28-at olvassuk el. Azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Hogy van ez? Úgy van, hogy van egy mindenható Isten, aki azt mondja, hogy én nem vagyok távol tőled. Én nagyon is közel vagyok. Nagyon érdekelt vagyok az életedben. Nagyon-nagyon szeretlek. Olyan vagyok, mint egy apa a fiával vagy a lányával, akit föl akar nevelni, akiből egy nagyszerű személyt akar csinálni, akinek neki akarja adni a birtokát, a vagyonát, a felelősségeit. Egy örökös, egy apa a lányával, egy apa a fiával. És én törődöm veled, és figyelj, mindent használok a jóra. Mindent a javadra fordítok. Nem egyszerű egy jellemes emberré válni, nem egyszerű felnőni, nem egyszerű erősnek lenni. Ez tanulás, ez nevelés. És a tanulás igazából nem steril, iskolapados környezetben zajlik leginkább, hanem az életben történnie kell veled valaminek, ahhoz, hogy igazán megértsd, át kell menned dolgokon, és én ezt akarom, néha én idézem elő, néha megengedem, hogy megtörténjen, én se örülök neki, de miközben történik veled az élet a jóval és a rosszal, miközben történik veled az élet a sírással és a nevetéssel, miközben történik veled az élet, jönnek azok a napok, amiket nem szeretsz, és aztán azok, amiket szeretsz, és aztán megint azok, amiket nem szeretsz, miközben ez történik veled, Isten ott van, és mindent a javadra fordít. Hogy csinálja? Nem mindig értjük. Ő a mindenható. Ő az, aki úgy látja a történelmet, mint ahogy egy festő a festményt. Úgy értem, az időben egy vonal halad végig az emberiség történelmében, és mi, ahogy halad az idő, csak ezt az egy pontot látjuk. A mostot látjuk. A tegnapra egy picit emlékszünk, a holnap az még nem létezik a számunkra, de Isten látja az egészet. És azt mondja, hogy itt eltörik a lába. Ebből ő meg fogja tanulni azt, hogy az ő legjobb barátjával a viszonya megváltozik. Ez hasznos lesz itt. És ha ezt most megengedem, itt valami csodálatos történik, ami örökre megváltoztatja. De ha ezt most elveszem, akkor ez nem történik meg. Megrabolom őt, úgyhogy megengedem. Itt egy picit belenyúlok ahhoz, hogy tökéletes legyen. És ez a rossz egy óriási jóhoz vezet. Isten keze ott van a történelemben. Isten azt mondja, hogy szeretlek. Isten azt mondja, hogy törődöm veled. Isten azt mondja, hogy könnyékig benne vagyok az életedben, és mindent használok a jóra. De én erről megfeledkezem. Én erről újra meg újra megfeledkezem. Jönnek a szürke hétköznapok, visznek erre, visznek arra, és megfeledkezem róla. Tudom, ezért adok egy tanácsot, egy egyszerű tanácsot, amit minden nap gyakorolhatsz. Adj hálát mindenkor, mindenért. Mindenkor, mindenért. Mert ahogy ezt teszed, nem fogod tudni tenni másképp, csak úgy, hogy visszaemlékezel arra, hogy mit ígértem, hogy én veled vagyok, és mindent használok a jóra, mindent a javadra fordítok, mindent! Tudom, hogy ez rossz, tudom, hogy szörnyű, de én, Isten, ott vagyok mögötte, és belenyúlok a történelembe, és a te életedben használom a jóra, mert veled vagyok, mert szeretlek, mert tervem van, mert nem akarlak megrabolni semmitől, amivé csak válhatsz. De nem értem. Tudom. Tudom. Bízz bennem. Ismerj meg engem. Ismerd meg a jellememet. Nem tudom elmagyarázni azt a hihetetlen bonyolult folyamatot, amit egy ember felnevelése jelent. Meg tudok magyarázni néhány részletet belőle, hogy minek milyen hatása van rád, hogy az a tragédia miért kellett, hogy ő miért halt meg, hogy ő miért hagyott el, hogy ott az az öröm miért késleltetődik. El tudok valamennyit magyarázni, de nem fogod megérteni az egészet. De én érted vagyok, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, aki a legnagyobb áldozatot megfizette, hogy ne ajándékozna vele együtt ingyen mindent nekünk. Isten egy jó Isten, Isten egy adakozó Isten, Isten egy törődő Isten, aki többet akar adni, sokkal többet annál, mint amit mi sokszor kérnénk, vagy akarnánk. Magasabbra hív, messzebbre visz. És ezért megenged dolgokat, amik minket néha összezavarnak. Miért történik ez az életemben? Néha meg tudom magyarázni. Néha meg tudom. Tényleg. Mély és összetett dolgokat is. De néha csak ennyit tudok, hogy figyelj, Isten nem változott meg. Ő ma is ugyanaz. Ő az az Isten, aki 2000 éve meghalt, értem, azon a kereszten. Nem azért halt meg, mert muszáj volt neki, hanem azért, mert szeretett. Figyelj, nem kell többé bizonyítania, hogy szeret. Tudod, az a katona, aki elém ugrott a csatában, hogy ő kapja a golyót helyettem, annak nem kell elmagyarázni, hogy bízhatok benne. Tudod, bízom benne. És most tesz valamit, amit nem értek egészen. De emlékszem a nevére, emlékszem a jellemére, és emlékszem arra, hogy mit mondott. Mindent a javadra fordítok. Mindent a javadra fordítok. És ez fáj. A lábam. Ez fáj. Utálom. És ez valódi. És ez rendben van. De közben valami ott hátul azt mondja, hogy basszus, miért történt ez meg? Akármiért is történt, te tudtál róla, Istenem. Akármiért is történt, te megengedted. És ha te megengedted, akkor ez tuti, hogy valahogy a jóra lesz. Vagy eleve arra van, vagy te épp föltűrt ingújjal bütykölsz a történelmen ahhoz, hogy jóvá legyen. És ha ez így van, akkor én köszönöm. Akkor én köszönöm. Nem értem. De ámulatos az a tudás, hogy valaki ennyire törődik velem, hogy valaki veszi a fáradtságot, hogy akár rossz dolgokon is átvigyen, mert hiszi, mert tudja, hogy kell nekem, hogy a hasznomra van. Úgyhogy csak köszönöm, Uram, hálás vagyok az életért, ahogy hozod. És csak, tudod, csak nyisd meg a szememet, hogy értsem, hogy legalább arra emlékezzek, hogy te ott vagy az események mögött. Hogy te ott vagy az események mögött, és mindent a javamra fordítasz. Amen. Micsoda szabadság, micsoda erő egy ember, aki képes mindenkor, mindenért hálát adni. Zárd be valahova, és a lelke mindig még mindig szabad. Védj el tőle valamit, és a lelke nem került börtönbe. Tudod, kínálj neki valamit, ami csábító, és szabad döntést fog hozni. Egy ember, aki hálás mindenkor, mindenért, az egy szabad ember. Egy erős ember. Egy manipulálhatatlan ember. És Isten ilyenné akar tenni minket. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Isten, egészen furcsa, hogy megszólíthatunk, de nagyon valóságos. Nem egy távoli elmélet vagy, hanem az életünkben résztvevő valódi hatalom, egy valódi szerető Atya, aki törődik velünk, a fiaival és lányaival. Kérünk, add, hogy erről ne feledkezzünk meg, hogy gyakoroljuk a hálát, hogy minden nap számításba vegyük, hogy mink van, és hogy ebben a legnagyobb érték te legyél, hogy arra csodálkozzunk rá leginkább, hogy te velünk vagy, hogy te a miénk vagy. Hogy nem egyedül kell átverekednünk magunkat ezen az életen, hanem egy tényleg törődő, hatalmas Isten egyengeti az ösvényeinket. És ha esetleg úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még nem hiszel Istenben, ez csak rendben van. De talán hihetnél benne. És van egy nagyon egyszerű döntés, amit hogyha meghozol, akkor Isten azonnal a fiává, azonnal a lányává fogad, örök életet ad, és önmagát adja neked, és önmagával együtt mindent. Nincsenek feltételek, nem kell megjavulnod, nem kell megváltoznod, nem kell semmi, csak egyszerűen, mint karácsonykor, a fa alól kivenni a dobozt, felismerni, hogy a tiéd, kibontani, és elfogadni az ajándékot. Az örök élet az egy ajándék. És hogyha úgy gondolod, hogy elfogadnád Istent, elfogadnád Jézus Krisztust, mint azt, aki kifizette a tartozásodat, aki megváltott téged, ahogy ezt megteszed, abban a pillanatban örök életed van. Abban a pillanatban minden a tiéd, és soha el nem veszítheted. Úgyhogy, ha hallgatod ezt a felvételt, kérlek csak mondd utánam, egy egyszerű imában Isten ott van, és hallja, amit mondasz, amit gondolsz. Csak csendben mondd utánam, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Bocsásd meg a vétkeimet, és adj nekem örök életet. Taníts meg hálásnak lenni, észrevenni mindazt, amit adtál, és aztán vezess keresztül az életen úgy, hogy minden a javamra legyen. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Oké, köszönöm a figyelmeteket. Ernő, lemaradtál erről, nem baj. Jó volt? Igen, oké. Okay. Jól van, sziasztok! Van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok? már csak egy témánk maradt a tiltott tudás sorozatból. És ezt nem árulom el, hogy mi. Az utolsó rész következik jövő héten. Ünnepes? Hát akkor jövő utáni héten. Hogy van? Péntek esik. Ez azt jelenti, hogy ne tartsunk eredményes életet? Hát elvileg igen. Ugye, mert ha valakinek hosszú programja van, vagy bármi. Jó, akkor ha hallgatjátok a felvételt, meg ki tudjátok a weblapra is írni esetleg, hogy akkor mától két hét múlva lesz eredményes élet. És a tiltott tudást akkor fejezzük be. Mit gondoltok erről a hálaadás dologról? Tehát az egész kísértésnek, az egész bűnbeesésnek ez a gondolatkör a lényege, hogy levesszük a szemünket arról, amink van, és akarunk valamit, nem is ami nincs, hanem ami nem való nekünk. Ugye, tehát Isten azért mondta, hogy ne egyél arról a fáról, mert ha eszel róla, meghalsz. Ugye, ez nem olyan bonyolult, a gyilkos galóca is egy gomba, ami nő az erdőben, arra is azt mondja, hogy ne edd meg, mert ha megeszed, meghalsz. Azt még a gyerekem is érti, és pöttyös, piros, aranyos, de nem esszük meg. Milyen trükk, nem? Egy gondolat, a hálátlanság, és azonnal elválaszt Istentől. Mert azonnal ott a képlet. Isten nem adott valamit, ami kell az élethez. Innentől én eleve már elégedetlen vagyok. És ez a tény, hogy ő nem adott valamit, ami jár az élethez, azonnal megjelezi a jellemét. És én Istennek már a bírája vagyok. És köztünk a kapcsolat már távolodik. Fantasztikus, nem? Tehát milyen csapda.
És valójában egy pici dolog óriásira nő, és egy hatalmas dolog pedig összezsugorodik.
Tökéletes. Wow. Ez hallatszott a felvételen? Nem. Akkor megismétlem, hogy azt mondta Erni, hogy egy pici dolog, ugye, óriásira nő, tehát az, ami hiányzik, vagy úgy vélem, hogy hiányzik, megnő óriásira, mert fókuszálok rá, és minden más pedig, ami megvan, az óriási dolog ebben a gondolkodásmódban összezsugorodik picire. Egész különleges. Hát nagyon szépen köszönöm nektek, akkor két hét múlva találkozunk. Sziasztok!